milyen jogi érvek és ellenérvek hozhatók fel a Lex CEU ellen, illetve mellett valóban el kell-e hagyni a Magyarországot a nemzetközi hírű egyetemnek, a CEU-nak. A mai műsorban Lapner Zoltán politológussal, újságíróval beszélgetünk erről.
Jogi kompromisszumra sok lehetőség nincsen, legalábbis úgy tűnik, hogy a kormányoldal, és ebbe beleértem a kormányoldal által jelölt közjogi szereplőket, vagy hát legalábbis azokat, akik eddig szerepet kaptak ebben a történetben, nem törekednek kompromisszumra szemmel láthatóan. Nyilván fogunk arról beszélni, hogy ez miért ennyire fontos a magyar kormány számára a CEU ügy, és az ezzel egyébként párhuzamosan haladó másik törvényjavaslat, ami a civil szervezetek és adományozóik nyilvántartásáról szól. Ugye a köztársaság elnöknek tegnapig volt arra módja, hogy az országgyűlés által kivételes jogos eljárásban elfogadott törvényt aláírja, pontosan, hogy megfontolja azt, hogy aláírja-e már most, vagy pedig alkotmánybírósági kontrollt kérjen, esetleg politikai vétóval érve megfontolásra visszaküldje az országgyűlésnek. Egyiket sem, egyik vétó lehetőséget sem választotta. Ebből pedig azt következik, hogy a törvény hatályba fog lépni, és legfeljebb utólagos normakontroll révén lehet majd az alkotmánybírósághoz fordulni, de hát addig ez a törvény hatályba lép, és a hatályba lépéssel pedig a törvényben foglalt határidők, azok szintén hatályosulnak, és hát tulajdonképpen elkezd ketyegni az óra.
Ezzel párhuzamosan a CEU képviselői, vezetői sorozatban nyilatkoznak arról, hogy nincs szándékukban kivonulni Magyarországról.
Hát igen, ez értelmezhető egy tárgyalási pozícióként is. Ugye mert ez a törvény, és ezt akkor érdemes elmondani, hogy a törvény az ugye nem azt mondja, ez a felsőoktatásról szóló törvénynek egy speciális módosítása, ugye ez a törvény ez nem azt mondja, hogy holnap be kell zárni a CEU-t, hanem azt mondja, hogy mivel itt egy olyan sajátos konstrukció jön létre, egy olyan sajátos konstrukció van, hogy létezik a CEU és a Közép-Európai Egyetem, és az amerikai telephelynek kötelessége ezt követően diplomát kibocsátania, vagy pedig kell kötni egy olyan államközi szerződést, amely elvileg elismeri azt, hogy az Egyesült Államok kormánya hozzájárul ahhoz, hogy itt ilyen tevékenység folyik. Tulajdonképpen most az a tét, hogy a törvény által meghatározott határidőig ez az államközi szerződés létrejön, amivel az a nehézség áll fönn, hogy az Egyesült Államok szövetségi kormánya ilyen szerződéseket nem szokott kötni, mert hogy nem szövetségi hatáskörben van az, amiről itt szó van. Ugye valami azt mondott az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára, miniszterhelyettese Rétvári Bence egy nagyon érdekes interjúban a minap, hogy ezért használtam ezt a kifejezést én is, hogy egy elvi megállapodás is elég, tehát nem kell itt egy átfogó államközi szerződést, hanem aláírni, hanem elég egy elvi megállapodást adni erről, de ilyesmit kellene legjobb tudomásunk szerint a szövetségi kormány, és hát elég sokan élnek a gyanúperrel, hogy a magyar kormány nem véletlenül választott egy olyan feltételt, egy olyan nem véletlenül kötötte egy olyan kondícióhoz a CEU további működését, amit hát én nem mondom, hogy lehetetlen teljesíteni, de minden esetre egy olyan nemzetközi jogi aktust vár el a magyar kormány az amerikai kormánytól, amilyen nemzetközi jogi aktusokat az amerikai kormány nem szokott tenni.
Ez így a magyar jogrendben belefér? Hogy egy olyan törvényi kötelezettséget elvárni, amelyet nem lehet teljesíteni, mert nem a magyar állam kompetenciára arról határozni, hogy miről dönthet vagy nem dönthet az amerikai szövetségi kormány.
Ez egy nagyon jó kérdés. Ugye ez az egyike, itt az alkotmányjogászok, többen Jakab András például közzétettek már olyan véleményeket, amelyek a törvény alkotmányellenességét firtatják, vagy alaptörvény ellenességét firtatják. Ugye ez azért volt lényeges, mert az Áder János aláírás előtt napon egy olyan hír jelent meg, egy olyan valósnak bizonyuló hír jelent meg a sajtóban, hogy az államfő valószínűleg alá fogja írni a törvényt, mert hogy úgymond nem találnak fogást a jogászai ezen a törvényen, és akkor hát mint egy ilyen önkéntes segítségnyújtásban néhány elismert, nagyon komoly alkotmányjogász, még nem is feltétlenül baloldali alkotmányjogászok úgymond a segítségére siettek a nyilvánosság, de hatástalanul. Szóval ezek az alkotmánysértéssel kapcsolatos gyanúk alapozzák meg azokat a szándékokat, hogy az első adandó alkalommal utólagos normakontrollal kellene próbálni élni ezzel a törvény módosítással kapcsolatosan. Ugye tegnap nyilatkozott arról az LMP frakció vezetője, hogy ők megpróbálkoznak ezzel. Ugye ez most úgy néz ki Magyarországon, hogy az országgyűlési képviselők egy negyede az indítványozhat utólagos normakontroll, tehát hogy fordulhatnak az alkotmánybírósághoz. Mondom, akkor ugye már hatályba lépett a törvény, de a lehető legrövidebb időn belül megpróbálják ezt beadni. Ugye az 50 képviselő az viszont egy sajátos politikai konstrukciót jelent. Az államfő választásból tudjuk azt, hogy az államfő jelölésből tudjuk, hogy 43-44 azoknak a képviselőknek a száma, akik politikailag képesek együtt mozogni, az 50 csak úgy jön össze, hogyha Jobbik is csatlakozik ehhez a baloldali, liberális, demokrata, ellenzéki alkalmi szövetséghez, és hát a Jobbiknak az álláspontja az meglehetősen képlékeny, ellentmondásos, hát ők maguk is küzdenek ezzel az üggyel. Ez ugye egy másik, egy nagyon nehéz politikai, vagy egy nagyon bonyolult magyarázatot igénylő politikai szála ennek az ügynek, de ameddig ugye ez az 50 képviselő így vagy úgy nem jön össze, és az alkotmánybírósághoz nem fordulnak, addig a törvény hatályban van, és addig bizony az a kérdés, hogy ez az emlegetett államközi szerződés legyen az akár csak egy elvi jellegű, ez létre tud-e jönni szeptember elejéig Magyarország és az Egyesült Államok között, ami azért hát valóban nem tűnik olyan nagyon valószínűleg.
Ez a jogi része, a jogi részének a felszíne, azt hiszem nagyon sok más dilemma is vetődik fel. Volt az interjú elején egy elejtett mondata a Lakner Zoltánnak, hogy hát mi lehet a valódi oka ennek a CEU ellen indított kormányzati intézkedés sorozatnak, és azt is megpendítette, hogy itt nem csak a CEU-ról van szó, hanem van egy a civil szervezetekre vonatkozó javaslat is. Ezt a kettőt együtt nézve milyen kép alakul ki, és tényleg meg lehet nevezni, hogy mi a valódi ok? Itt látok listákat a sajtóban, nem tudom, hogy tudja-e valaki egyáltalán az igazat.
Nyilván, hogy is mondjam, szóval ugye ez egy nagyon érdekes helyzet, ami van Magyarországon, annak talán minden kezdem, mert egyrészt ugye olyan helyzetben dolgozik, például a sajtó is, egyébként ellenzéki képviselők is, hogy elképesztő harcárán lehet hozzájutni közadatokhoz. Ilyen módon nem csak közpénzek útját, hanem bármilyen közhatalmi döntés tényleges szándékai föltárni nagyon nehéz. Másfelől ennek a furcsa helyzetnek egy sajátossága, hogy én azt gondolom, politikai elemzőként azt gondolom, hogy és azt tapasztalom, hogy ezen közben viszont a kormány és személyesen a miniszterelnök számos politikai szándékáról egészen őszintén beszél. Tehát, hogy ha az ember akár ha a 2009-es Köcsei beszédet, akár ha a 2014-es híres bálványosi beszédet visszaolvassa, hogy csak a két legismertebb példát mondjam, mert azért számos programértékű beszéde van Orbán Viktornak, akkor azok elég egyértelműen eligazítanak azzal kapcsolatosan, hogy milyen politikai szándékok vezérlik, és itt most az a politikai szándék érhető tetten, hogy azt a fajta kontrollt, amit a civil társadalom jelent Magyarországon, illetve azt a fajta civil társadalmat, amely olyan ügyekkel foglalkozik, amelyek a kormány számára fontosak, és ezekben az ügyekben kritikus véleményt fogalmaz meg, ezt szeretné visszaszorítani. Tehát magukat a szervezeteket is, magukat ezeket a független kritikus véleményeket is. Nyilván hosszan lehet arról vitatkozni, hogy külföldi donor szervezetek megpróbálnak-e valamilyen módon politikai ráhatást gyakorolni egy adott ország politikai ügyeire, és nyilván azzal, hogy én donorként támogatok bizonyos fajta kutatásokat, vagy bizonyos projekteket, oktatási projektől kezdve emberi jogi projektekig, ezzel nyilván befolyásolom egy ország közéletét, de ugye itt azért azt látni kell, hogy ezeknek a szervezeteknek a támogatottsági háttere az eddig is ismert volt, ugye hát hiszen a kormány pontosan azért nevezi meg állandóan Soros Györgyöt, mint fő pénzforrás, mert hogy, illetve korábban egyébként emlékeztetnék arra a norvég alappal kapcsolatos csörték vezették be ezt a civil szervezetek elleni támadási időszakot. Szóval, hogy a kormány nagyon is tudja, hogy kiket kell támadnia, tehát ezek szerint annyira ez nem lehet átláthatatlan. Másfelől ez még ugye egyáltalán nem bizonyíték arra, hogy itt valamilyen előre megfontolt kifejezetten a kormány megbuktatására törekvő szándék állna a háttérben. Inkább arról van szó, és ez is a magyar viszonyok sajátosságához tartozik, hogy hát miután Magyarországon a civil szervezeteknek juttatott állami támogatások, most ebbe bele sem megyek, hogy ez milyen nehézségeket hoz magával, szóval, hogy ezeknek a civil szervezeteknek juttatott állami támogatások elosztási rendszer, ez 2010-11-ben megváltozott, talán a hallgatóknak is sokat elmond a helyzet állásáról, hogy a Nemzeti Együttműködési Alapnak nevezett pénzosztó és a civileket nyilvántartó szervezetnek a vezetője, ugyanaz a Csizmadia László, aki a CÖF, a békemeneteket szervező CÖF-nek a vezetője, tehát körülbelül ennyire független ez a civil pénzosztó szervezet. Ebből adódóan ugye az állami források a Magyarországon működő civil szervezetek számára rendkívüli módon beszűkültek, illetve nagyon szelektívé vált az, hogy ki kaphat és ki nem kap pénzt. Következésképpen annál inkább rá vannak utalva a külföldi donorszervezetekre, és a kormány ezt arra használja föl, hogy egyrészt annál inkább arra fókuszáljon, hogy lámít külföldi pénz áll a háttérben, miközben ő maga az, aki nem ad bizonyos dolgokra és bizonyos szervezeteknek pénzt. Másfelől pedig azt a következtetés mondta leszemben láthatóan a magyar kormány, hogy ha el akarja kerülni ezeknek azokat a kellemetlenségeket, amiket ezeknek a szervezeteknek a működése okoz, akkor pedig ezeket a külföldi pénzcsapokat is meg kell próbálnia elzárni.
Ez lehet, hogy hosszú vagy középtávú tervként működőképes. A jelek azt mutatják, hogy gyengíthető a civil szféra, meg az akadémiai szféra, meg felgyorsítható az elvándorlás. De hát a rövid távú következmény az, hogy lett egy példát, hát nem is példátlan, de nagyon nagy léptékű.
De példátlan. Példátlan. Nem is a tüntetések, bocsánat, hogy közbevágtam, nem akartam udvariatlan lenni. Azért példátlan, tényleg fontos erről beszélni, mert szóval tüntetések azért voltak már. Én nem is mennék bele abba a versenybe, hogy melyik tüntetés volt a nagyobb. A Milla tüntetések is nagyok voltak, meg az internetadó elleni tüntetés is nagy. Meg ez is elég nagy volt, ami most vasárnap zajlott. Szóval idáig többször eljutott már a meglehetősen töredezett, így úgy értelmezhető ellenzéki oldal, ugye ezeknek a tüntetéseknek a sajátossága, hogy nagyon sokszor még csak nem is ugyanazok szervezik, és az aktuálisan a tüntetése jelenlévő a politikai szándéka sem feltétlenül esik egybe, vagy nem ugyanolyan messzeható. Szóval nem is ez az igazi újdonság ebben, hanem az az igazi újdonság benne, hogy az akadémiai szféra, az egyetemi szféra, nem az egész, azért ezt hozzáteszem, de részben oktatók, hallgatók, egyetemi dolgozók maguk is alulról jövő módon tiltakoztak, illetve több egyetemnek a vezetőtestületei, szenátusa, vagy kari vezetői fogalmaztak meg tiltakozásokat, akadémiai kutatói stábok és szervezetek fogalmaztak meg tiltakozásokat. Ez példátlan, ez tényleg példátlan, ugye itt olyan emberekről beszélünk, akik maguk is állami fizetésből élnek, és akiket nagyon nehéz volt eddig testületként, hivatalos minőségükben bármiféle, akár az oktatással kapcsolatos korábbi megmozdulások idején szolidaritásra megnyerni, mert hogy többnyire az volt a hozzáállásuk, hogyha esetleg nem is tetszik nekik az, ami aktuálisan zajlik, de nem gondolják, hogy ez önmagán túlmutatna, most talán gondolják, hogy ez önmagán túlmutat, ami zajlik. Másrészt pedig hát érthető módon az egzisztenciájukat féltették, amire én azt gondolom, hogy van okuk, de most mintha ezen is túlléptek volna, és vették a bátorságot, hogy testületileg és egyébként egy gárány tiltakozanak. Ez mindenképpen újdonság.
Mi következhet ebből a ellenzékiséggel nehezen vádolható heti válasz oldalán olvastam egy publicisztikát arról, hogy mennyit veszíthet a Fidesz ezekkel az intézkedésekkel és ezzel a demonstrációs sorozattal. Ott arra hegyezték ki, hogy hát a fiatal generáció elfordulhat. Ez a mai 20-asokra már ne számítson a Fiatal Demokraták Szövetsége. Tehát nagyobb perspektívából veszít-e vele az Orbán kormány?
Hát, ha én ezt meg tudnám jósolni, akkor nagyon, nagyon örülnék, de hát elmondom, hogy mi szól ez ellen, vagy mi szól a kormány számításai mellett. Én azt feltételezem, hogy a kormány valami olyasmit gondol erről az egészről, hogy az előbb elmondott okokból ez az ő számára fontos, hogy van arról tapasztalata, hogy időnként fölbuzognak vele szembeni indulatok, és aztán ezek el szoktak ülni. Vagy azért, mert kifáradnak az elégedetlen csoportok, vagy azért, mert részengedményekkel valamilyen módon kielégítik őket, most ez látszik talán a legkevésbé, vagy pedig még azelőtt összevesznek, hogy valamiféle egymással a tiltakozók, hogy igazán markáns eredményeket tudnának elérni. Tehát szerintem most a kormány azzal számol, hogy valami hasonló történik. Hozzáteszem, még egy újdonság van talán, ezt az előtt nem mondtuk, nem csak Magyarországon van újdonság, hanem az európai és az amerikai kormányzati, illetve pártszövetségi visszajelzések, és szerintem várhatóan érhették a kormány, tehát most én nem akarok messze menő következtetéseket levonni abból, hogy egy néppárti képviselő, egy európai néppárti képviselő azt javasolja, hogy a Fidesz zárja ki az Európai Néppárt pártcsaládjából, ez valószínűleg nem egy képviselő felvetésén múlik, de azt azért lehet érzékelni, hogy a néppárt vezetője, frakcióvezetője is megszólalt ebben az ügyben a CEU mellett kiállva, hogy az az amerikai adminisztráció, amit várna várt Orbán Viktor hivatalosan a rossz hallását fejezte ki, pontosabban hát arra ösztönözte még a törvény elfogadás előtt a kormányt, hogy ne fogadjon el ilyen törvényt, hogy lehet érzékelni, hogy mennyire elhidegült Németország és Magyarország kapcsolata. Szóval azt gondolom, hogy ekkora ellenszélre azért a kormány sem számított, de eddig Orbán Viktor kormányának az mindig bevált az a számítása, hogy egy idő után elül a harag. Egy idő után adódik majd egy olyan ügy, amiben kompromisszumot lehet kötni, amivel ki lehet váltani a vitás ügyet, és lehet, hogy ez a vihar egy kicsit nagyobb, de majd elül. Talán én azt hiszem, hogy ők elsősorban ezzel kalkulálnak, amiből persze az következik, hogy igazi korrekciós lehetőséget nem kínálnak föl, legalábbis én ezt látom most a legvalószínűbbnek, és innentől kezdve nagyon sok múlik azon, hogy azok a nemzetközi szervezetek, politikusok, pártcsalád, amelyek most az ellenérzéseiket megfogalmazzák, azok lesznek-e eléggé kitartóak? Hozzáteszem, ez egy nehéz kérdés, mert nehéz úgy szankcionálni egy kormányt, hogy az országot ne érné hátrányosan, amit a kormány képviselés vezet, illetve hogy azok a hazai tüntetői csoportok, akik most az utcára vonulnak, és vasárnap is, meg tegnap is, meg szerdán is különböző demonstrációkat szerveztek, azok elég nagy nyomást tudnak, nem is arra nézve gyakorolni, hogy a kormány vonjon valamit vissza, azt hiszem ez nem ezen múlik, hanem hogy be tudják-e azt bizonyítani, hogy ez nem csak az ő ügyük, és hogy ez az ügy nagyon sok minden egyébbel összefügg, és hogy ez az élmény, ez ugyanaz az élmény, mint ami nem tudom én, a magányúti pénztáraktól kezdve a trafik törvényen át nagyon sok mindent lehetne felsorolni, más társadalmi csoportokat is ért, és ezáltal, ha nem is lesznek majd, nem tudom, 1 millió fős tüntetések, de azt az érzést megpróbálhatják kiváltani a többi állampolgárból, hogy valami lehet, hogy tényleg nem úgy zajlik az országban, ahogyan azt a kormány propagandaadóvá züllesztett médiumai közvetíték.
Egyelőre ez a fajta egymásra ismerés és össztársadalmi szolidaritás nem következett be egyik ügynél sem. De hát elválik, hogy lesz-e itt most valami áttörés vagy átlépés. Mindenképpen köszönöm az összefoglalót Lakner Zoltánnak. Fogunk még erről beszélni.
Köszönöm én is a lehetőséget.